Ét Máté evangéliumának 27. részéből, a 31-től 56-ig terjedő versekből. Miután kigúnyolták, mármint Jézust, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Kifelé menet találkoztak egy cirénei emberrel, akinek Simon volt a neve, ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Amikor arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz koponya helynek neveznek, epével kevert bort adtak neki inni, de amikor megízlelte, nem volt hajlandó meginni. Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztottak ruháin, azután leültek ott, és őrizték. Feje fölé függesztették az ellene szóló vádat, amely így szólt, ez Jézus a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre két rablót is, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Akik elmentek mellette, a fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták, te, aki lerombolod a templomot, és három nap alatt felépíted, menj meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel együtt, másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha akarja, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség lett az egész földön. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott, Éli, Éli, lammá sabachthani, azaz én Istenem, miért hagytál el engemet? Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak, Illést hívja. Egy közülük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nátszára tűzte, és inni adott neki. A többiek pedig ezt mondták, hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott és kilehelte lelkét. És íme a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. Amikor pedig a százados, és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket, nagyon megrémültek, és így szóltak, bizony, Isten fia volt ez. Volt ott sok asszony is, akik távolról figyelték mindezt. Ezek Galileából követték Jézust, és szolgáltak neki. Köztük volt a Magdalai Mária, és Mária, a Jakab és József anyja, valamint a Zebedeus fiainak anyja. Isten tegye áldottá az ő igéjét mi bennünk, hogy halljuk, értsük, szívünkbe fogadjuk az igét, és Jézus kereszt halálának érdeme és feltámadásának a java járja át az életünket most és mindenkor. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk, áldunk téged az áldozatért, amelyet bemutattál a kereszten. Áldunk téged, hogy ezáltal engeszteltett ki atyádat, és békéltettél meg vele bennünket. Dicsérünk téged azért a szenvedésért, amelyet elvállaltál értünk, és köszönjük, Urunk, hogy nem szálltál le a keresztről, nem vállaltad a könnyebb utat, nem vállaltad az olcsó megoldást, hanem mindvégig kitartottál minden szenvedés, minden elhagyatottság, minden halál közepette. De köszönjük, Urunk, hogy nagypénteken is előre tekinthetünk az üres sír felé, mert mi tudjuk már a folytatást. Hálát adunk neked, hogy így kerek a kép, így végezted el teljes mélységében a megváltást, így hoztad el számunkra nem csak a bűnbocsánatot, hanem az örök életet is. Így ajándékozol meg bennünket a magad érdemével. Köszönjük, Urunk, és kérünk, hogy személy szerint egyen-egyenként mindannyiunk szívében úgy munkálkodj, hogy élő hitre juthassunk, hogy élő hitben járhassunk, hogy végigjárjuk élő hitben az utat, amit elénk adsz. Kérünk, hogy szólj most hozzánk kegyelmesen, ígédből, szent lelked által. Te használd fel az emberi szót, hogy lehessen a te ígéd. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második levelének 5. részéből, a 21. versből hirdetem nektek. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Amen. Ige hirdetése készülve a 343. megkezdett dicséretünk 3. versét énekeljük. Szent áldozat tedd, meg ne szűnjünk kereszten látni tégedet. Szent igéje, melynek alapján az ő igéjét hirdetni kívánom nektek szent lelkének segítségével, írva található Máté evangéliumának 27. részében a 31-től 56-ig terjedő versekből. Ezt nem olvasom fel ismét, csak mint egy összefoglalom Márk evangéliumának 15. részéből a 22. versből. Elvitték őt a Golgota nevű helyre, ami azt jelenti koponya hely. Amen. Kedves testvérek, a nagy hét estéin, és most délelőtt is a passió egyes helyszíneit látogatjuk végig lelkiértelemben. Hétfőn este a Gecsemáné kertben jártunk. Kedden Heródes palotájában. Szerdán egy pillantást vetettünk a templomra, amely az engesztelés helye volt a zsidó vallás szerint, és ahol Júdás mégsem találta meg a megtérés helyét. Tegnap este pedig a helytartóságot, Pilátus erődítmény várát, az Antónia erődöt kerestük fel, ahol Jézust végérvényesen és visszavonhatatlanul halálra adták. Ma délelőtt kísérjük el őt a Golgotára, a koponya helyre, és kérdezzük meg a Bibliából, minek a helye a koponya hely. A Golgota Jézus keresztre feszítésének a helye Jeruzsálemben, de már a város falain kívül. Tehát a Golgota nem a város falon belül volt, hanem a kapukon kívül. Nem arról kapta a nevét, mint hogyha a koponyák helye, azaz temető lett volna, hanem egy koponya alakú szikláról. Jeruzsálemben két helyet is Golgotának tartanak. Az egyik ilyen hely teljesen be van építve, ott van a Szent Sír Bazilika, de az 1800-as évek vége felé egy Charles Gordon nevű kutató talált egy másik helyet, amely teljesen szabadon áll, és hogyha ezt a Gordon kálváriát bizonyos szögből nézzük, akkor valóban egy teljesen szabályos koponya alak tűnik elénk, fejtetővel, szemüregekkel, orrüreggel, és a protestánsok úgy gondolják, hogy ez volt az igazi Golgota. A Golgota egy héber szóból származik ez a név, a Gulgolet azaz koponya szóból, ebből lett a Golgota, latinul Kálvária. De tegyük fel ismét azt a kérdést, és keressük rá a választ, hogy minek a helye a koponya hely. Először is a szenvedés helye. A Golgota Jézus szenvedésének a szintere. Jézus nem csak testileg szenvedett, bár testi szenvedése sem elhanyagolható. Sőt, azt lehet mondani, hogy testi szenvedése a legborzalmasabb mértéket ért el. Hiszen a keresztre feszítés, mint kivégzési mód, az ókor legkegyetlenebb kivégzési módja volt. Akit keresztre feszítettek, végül is fulladásos halált halt. Már többször elmondtam, de hadd idézzem fel újra az orvosi magyarázatot Jézus halálára, és általában is a keresztre feszítettek halálára. Ahogyan föl volt feszítve, a két kezénél fogva, a teljes testsúly a tüdőre nehezedett, és ezért azonnal fulladozni kezdett, de mielőtt megfulladt volna, óriási erőfeszítéssel feltámaszkodott a lában, hiszen a lábába szög volt verve, amelyre fel tudott támaszkodni, és akkor újra kapott levegőt. És amikor teljes kimerültségében újra elernyedt a teste, akkor újra elkezdett fulladozni. Egész addig, amíg újra föl nem támaszkodott végső kétségbeesésében a lábaira, és akkor megint kapott levegőt, de kimerítő volt úgy föl támaszkodva állni, és előbb-utóbb újra elernyedt a teste. És így oda-vissza, oda-vissza. Fuldoklás, feltámaszkodás, fuldoklás, feltámaszkodás. Majdnem vég nélkül, hiszen voltak olyan keresztre feszítettek gladiátorok vagy rabszolgák, akik kiváló fizikai állapotban voltak, és akik 3 napig is szenvedtek a kereszten. Jézust már annyira legyöngítette a passió korábbi néhány fázisa, a megkorbácsolás, az álmatlanság, az éhezés, hiszen az utolsó vacsorától fogva ő már nem aludt és nem evett semmit, hogy 6 óra alatt kiszenvedett. Igen, a Golgota Jézus testi szenvedésének a helye, de maga a halál nem választása is szenvedést okozott neki, kétszeresen is, hiszen Jézus a menny és a föld uralkodója, hiszen minden hatalom övé menjen és földön. Ő a királyok királya, és az ellene szóló vádat, amikor megírták a feliratot, azt bizony nem gondolták komolyan. Ez Jézus a zsidók királya, ez volt a vád ellene, de nem hitből írták föl ezt arra kis táblácskára. Mert latrok közé, rablók közé feszítették. Az ókorban a rabszolgákat, a gyilkosokat, a lázadókat feszítették keresztre. És ilyen rablók, latrok, lázadók, gyilkosok közé sorolták Jézust. Hát nem volt ez neki szenvedés? Az egyedül igaznak, az egyedül tisztának, a mindenség urának. És a halál nem megválasztása olyan értelemben is szenvedést okozott neki, hogy a kultikus törvények szerint ő átkozott volt, mert így szerepel a mózesi törvényekben, átkozott, aki fán függ. Kedves testvérek, a Golgota a szenvedés helye. De a Golgotát a hétköznapi nyelvhasználat is a szenvedés helyének tartja. Amikor sokan arról beszélnek, hogy az én kálváriám így meg úgy. Vagy amikor sokszor lehetett bizony olvasni arról, hogy Trianon a magyar Golgota. Kedves testvérek, ezek Isten káromló megfogalmazások. Hiszen Golgota csak egy van, Kálvária csak egy van, az, ahol Jézus helyettünk, értünk, miattunk kiszenvedett. Amikor valaki azt mondja, hogy szenvedtem én annyit, mint Jézus a kereszten, akkor ez a legnagyobb hitetlenségnek a szava. A Golgotát a hétköznapi nyelvhasználat is a szenvedés helyének tartja, de nem olyan értelemben, mint ahogyan azt mi értjük. Hiszen nem csak a szenvedés helye a Golgota, hanem elsősorban a megváltásé. Mégis abban vonatkozik ránk a szenvedés szemlélése, Jézus szenvedésének a szemlélése, hogy vajon mi a szenvedéseinkben hogyan viselkedünk. Jézus alázatosan, csendesen viselkedett. Nem káromkodott, nem átkozódott, sőt, ellenségeiért imádkozott. Vajon mi hogyan szenvedünk? Vajon mi nagy hangon hirdetjük-e a magunk kálváriáját? Ezzel mint egy túl licitálva Krisztus szenvedését, Isten káromló módon, vagy pedig alázatosan, csendesen, nem felemelve szavunkat, nem átkozódva, nem káromkodva, sőt, esetleg ellenségeinkért is imádkozva. Ki tudja éppen kinek-kinek milyen szenvedése van, hiszen nincsen ember szenvedés nélkül. Van, akinek nagyobb, van, akinek kisebb, van, akinek testi szenvedés, van, akinek lelki szenvedés, vagy kísértés, vagy gyász. De hogyan viseljük? Erről beszél nekünk a Golgota, a szenvedés helye. De a Golgota nem csak a szenvedés helye, hanem a kísértés helye is. Akik elmentek mellette, a fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták, te, aki lerombolod a templomot, és három nap alatt felépíted, ments meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel együtt, másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne, bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha akarja, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták. Jézus szolgálatának kezdetén, amikor 40 napot a pusztában töltött, megkísértette őt az ördög. És ennek a megkísértés történetének a végén azt olvassuk, hogy elhagyta őt egy időre. A sátán nem mondott le Jézusról. Többször megkísértette. Megkísértette akkor is, amikor Pétert felhasználva megpróbálta eltéríteni őt a szenvedéstől és a kereszttől. Amikor Péter mondta, hogy mentsen, Uram Istenem, nem történhet meg ez veled. Amikor Jézus bejelentette a szenvedését. És akkor mondta Jézus Péternek, de nem Péternek mondta, hanem a Péter szavait felhasználó sátánnak, hogy távozz tőlem, sátán. De a legnagyobb kísértése Jézusnak nem a pusztában volt, hanem ott a kereszten. Először is azért, mert mindenki őt kísértette. A főpapok, az írástudók, a vének az egyik oldalon. A latrok a másik oldalon. Tehát sem a nagyhatalmú hivatalosak, sem a kivetettek nem álltak mellé. Aztán Lukács evangéliumában olvasunk arról, hogy az egyik lator menet közben mégiscsak meglátja, hogy ez a Jézus nem úgy viselkedik, mint más halálra ítélt, és végül is megtérés hozzáfordul. De a kezdet kezdetén ő is kísértette, és ő is káromolta Jézust. De nem csak a főpapok, írástudók, vének, nem csak a latrok, hanem mindenki. Így olvassuk, hogy akik elmentek mellette, mindenki kísértette őt, méghozzá szolgálatának a lényegével kísértették. Azzal kísértették, hogy arról mondjon le, ami miatt lejött közénk a földre. Ugye az arra elmenők azt mondták, te, aki lerombolod a templomot és 3 nap alatt felépíted, ments meg magadat. Tudjuk, hogy Jézus ezt nem a fizikai templomra értette, hanem a saját testének templomára értette, hogy meghal, de a 3. napon feltámad, ha leszállt volna a keresztről. Nem következett volna be az, amit mondott, amiért jött, amit hirdetett, nem következett volna be a váltsághalál és a feltámadás. Ugyanígy a főpapok. Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya szálljon le most a keresztül, és hiszünk benne. Hát éppen ez az, hogy másokat megmentett, mert nem magát akarta megmenteni, de másokat úgy tudott megmenteni, hogy ő ott maradt a kereszten. És még az Istenbe vetett bizalmát, az Atyába vetett bizalmát is kísértették, hiszen maga Jézus átélte, hogy az Atya elhagyta őt. Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha akarja, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. A küldetésének a lényegével kísértették, hogy attól eltérítsék. De minden emberi kísértés mögött a sátán kísértése állt a háttérben. De Jézus nem szállt le a keresztről. Kedves testvérek, az a kérdés, hogy mi kísértéseinkben megmaradunk-e Isten oldalán, vagy elbukunk. Olyan sokan vannak, akik szenvedések közepette, kísértések közepette azt a szemtelen kérdést teszik fel, hogy hogyan engedhette ezt meg Isten. Minthogyha Istent lehetne vádlottak padjára ültetni, és mi lennénk a bírók, pedig pontosan fordítva van. Amikor azt kérdezzük, hogy hogyan engedte ezt meg Isten, akkor lázadunk Isten akarata ellen, akkor kísértéseinkben nem maradunk meg Isten oldalán, hanem elbukunk. Vagy amikor a könnyebbik utat választjuk. Hiszen vannak olyan döntéseink, amikor kell dönteni az Isten akarata szerinti nehezebb út és a magunk vágyai szerint könnyű út között. És olyan sokszor a könnyű utat választjuk. Kísértéseinkben megmaradunk-e Isten oldalán? Vagy lázadunk ellene, vagy a könnyebb utat választjuk? A Golgota harmadjára a magány helye. A teljes kitaszítottság, a teljes elhagyatottság helye, ahogyan elhagyták tanítványai. De nem csak a tanítványai hagyták el, hanem kirekesztették Jézust az emberi gyülekezeti közösségből teljesen. Ahogyan ezt a zsidókhoz írott levél kommentálja, mert amely állatok vérét a főpap a szentélybe beviszi a bűnért, azoknak testét megégetik a táboron kívül. Ezért Jézus is, hogy megszentelje a népet tulajdon vére által, a kapun kívül szenvedett. Ezért nem mindegy, hogy Jeruzsálem várfalán belül vagy várfalán kívül halt meg. Ezért kellett neki kívül meghalnia. Olyan megvetett módon, mint ahogyan az áldozati állatok maradék húsát, bőrét és egyéb olyan részeit, amit nem áldoztak fel Istennek, kivitték a táboron kívülre, és ott elégették. Ilyen megvetett módon kellett Jézusnak is meghalnia a kapukon kívül, kirekesztve az emberi és kirekesztve a gyülekezeti közösségből. De ami a legrettenetesebb, hogy nem csak a gyülekezeti emberi közösségből rekesztették ki, nem csak a tanítványai hagyták el, hanem elhagyta őt maga az Atya Isten is. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség lett az egész földön. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott, Éli, Éli, lamma sabachthani, azaz én Istenem, miért hagytál el engemet? Elhagyta őt Isten, mert ennek így kellett történnie. De olyan sokan úgy gondolják, hogy csak Jézus érezte így, hogy őt elhagyta az Atya. de valójában nem így volt, csak ő így érezte. De a Biblia tanúsága szerint valójában így volt. Nem véletlen, hogy megvan említve a három órán keresztül tartó sötétség, mert a sötétség a Biblia gondolkozásában mindig az Isten nélküliség helye. A fény, a világosság, ahol Isten van. A sötétség az a hely, amelyet Isten elhagyott. Jézus is példázatai végén sokszor beszél arról, hogy és akkor betették a külső sötétségre, ahol lesz sírás és fogcsikorgatás. Így mondja a gonosz szolgáról, így mondja sok esetben, amikor a kárhozatot akarja leírni. A külső sötétség, ahol van sírás és fogcsikorgatás. Jézus nem csak úgy érezte, hogy az Atya elhagyta őt, hanem az Atya tényleg elhagyta őt, és ezt bizonyítja számunkra a három órás sötétség. De minket soha nem hagy el Isten, ha az övéi vagyunk, mert az a kárhozat, ahogyan Jézusról is mondjuk a hitvallásban, száll alá poklokra. Jézus a legteljesebb magányt és a legteljesebb kitaszítottságot élte át a kereszten, mert a Golgota a magány helye. Negyedjére a Golgota a váltság helye. Az 50. versben ezt olvassuk, Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott és kilehelte lelkét. Máté és a vele párhuzamos Márk nem mondja el, hogy mit mondott Jézus. De Lukácsnál és Jánosnál ott vannak az utolsó szavai. János írja le, hogy először is azt mondta ezzel az utolsó felkiáltásával, hogy elvégeztetett. Elvégeztetett tudnélik a váltság munkája, amelyért eljött a földre. És aztán Lukács még hozzáteszi Jézus legutolsó mondatát, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. A Golgota tehát a váltság helye, és ez a legfontosabb a számunkra, az átvállalás, a megszabadítás helye. Hiszen ezt is sokszor elmondtam, hogy a bűn az nem csak azokat a konkrét eseteket, konkrét gondolatokat, szavakat, cselekedeteket és mulasztásokat jelenti, amelyek jellemzik az életünket, hanem elsősorban is egy állapot, az Istentől való távolságnak az állapota. És amikor Jézus átvállalta magára, vállalta a bűnt, akkor elsősorban ezt az állapotot vállalta magára, hogy mi távol voltunk Istentől. És a magára vállalás azt jelenti, hogy neki kellett távolra kerülnie. Ez teljesen egyedül álló a Golgotán. Ezt nem vonhatjuk semmiféle párhuzamba a saját életünkkel. Még olyan értelemben sem, mint ahogyan időnként szoktuk emlegetni Maximilian Kolbe atyát, katolikus szerzetest, aki a nácik koncentrációs táborában átvállalta egy sok gyermekes lengyel apának a kijelölt halálát. Ahogyan a nácik megtizedelték a lengyeleket ott a táborban, és éppen egy sokgyermekes lengyel apára esett a sor, hogy őt kivégzik, és Kolbe előállt, és azt mondta, hogy ő szeretne ehelyett az ember helyett meghalni. Ez az emberi áldozat vállalásnak a csúcsa, de kedves testvérek, bármilyen gyönyörű is volt ez a az áldozatvállalás, és bármiképpen is gondolkozunk arról, hogy őt a katolikus egyház, úgy gondolom, hogy jogosan, hogyha már szentélyavatásról beszélünk, akkor azt mondhatom, hogy tényleg olyan dolgot mutatott fel Kolbe, amiért én úgy gondolom, hogy a katolikusok őt jogosan tekinthetik szentjüknek. De ebből az átvállalásból sem üdvösség, sem örök élet nem fakadt. Mert üdvösség és örök élet egyedül Jézus Krisztusnak a halálából származik. Teljesen egyedül álló az, hogy a Golgota a váltság helye. Ezt sem megismételni, sem utánozni semmiféleképpen nem lehet. De ami ránk nézve viszont nagyon fontos és nagyon lényeges, és ötödjére erről szeretnék beszélni, hogy a Golgota a hitre jutás helye. Amikor pedig a százados, és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket, nagyon megrémültek, és így szóltak, bizony Isten fia volt ez. A zsidókhoz írott levél szól Ézsauról, és ezt mondja róla, mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mivel a megtérés útját nem találta meg, noha könnyek között kereste. Ez Károli úgy fordítja, hogy a megbánás helyét nem találta meg, noha könnyek között kereste. De a százados megtalálta a megbánás helyét. A százados megtalálta a hitrejutás helyét. És mi, kedves testvérek, ahogyan egy spirituálé, az egyik kedvenc spirituálém mondja, ott voltál, amikor megfeszítették őt. Vajon lelki értelemben mi valamennyien ott voltunk a Golgotán, a hitrejutás helyén, hogy hitre jussunk? Vagy ahogyan megint csak a zsidókhoz írott levelet hadd idézzem, menjünk ki tehát őhozzá a táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva. Mert a megtérés valahol mindig gyalázat. Mert a megtérés arról szól, hogy ki vagyok én, és kicsoda Isten. Hogy én kárhozott vagyok. De Jézus ezt a kárhozatot magára vállalta. Száll alá poklokra, hogy ne nekem kelljen alászállni a poklokra. A Golgota a hitrejutás helye. És hitrejutás egyedül a Golgotán következhet be, így lelki értelemben. Csak annak az életében, aki lelkileg elmondhatja, hogy ott voltam, amikor megfeszítették őt. Kedves testvérek, a Golgota a koponya hely, a szenvedés helye, a kísértés helye, a magány helye, a váltság helye és a hitrejutás helye. De soha ne felejtsük el, hogy számunkra, ha a Golgota már a hitrejutás helyévé válhatott, akkor sem szenvedésben, sem kísértések között, sem esetleg emberektől elhagyatva, mi nem vagyunk sohasem egyedül. Jézust elhagyta az Atya, de azért, hogy bennünket ne kelljen elhagynia. Ő alászállott a poklokra azért, hogy nekünk ne kelljen alászállnunk. Hogyha a Golgota számunkra a hitrejutás helyévé lehetett, akkor mi már soha nem vagyunk egyedül. Mert nem a Golgotáé az utolsó szó. A mi hitünk biztos reménysége, az üres sír bizonyossága, hogy Jézus Krisztus feltámadt a harmadik napon, él, és a szívünkben akar élni, mert ez a hitrejutás. A hitrejutás helye a Golgota, de már tekintsünk előre húsvét vasárnapjára is, mert azért azt is hozzá kell tenni, hogy a hitrejutás helye az üres sír. Mert nekünk nem meghalt megváltónk van csupán, hanem meghalt és feltámadott megváltónk. Ilyen megváltója van-e vajon minden testvérnek itt ebben a gyülekezetben, bárcsak úgy lenne. Amen. A 341. dicséret 4. és 5. versét énekeljük. Itt állok, ó ne vess meg a gyötrelmek helyén. Oh. Áldunk téged, hogy elmentél arra a helyre, a koponya helyre, a szenvedés, a kísértés, az egyedüllét, a magány, a megváltás helyére, hogy éppen ezért ez a megtérés helye, a hitrejutás helye is lehet a számunkra. Urunk, vajon mi ott voltunk-e már a Golgotán lelki értelemben? Láttunk-e téged, elfogadtunk-e téged, szívünkbe fogadtunk-e téged, értünk meghalt, de hittel valljuk, és újongó szívvel bizonságot teszünk róla, hogy feltámadott Urunkról. Köszönjük neked, Urunk, hogy így teljes a kép, köszönjük, hogy a fájdalmak helye nem az utolsó hely a passióban. Bár olyan értelemben az utolsó hely, hogy ott haltál meg, de következik még az eltemetés, és következik az újongó bizonyosság a te feltámadásodról, az üres sírról. Köszönjük, hogy ezért lehet húsvét, és ezért lehet a nagypéntek is örvendező ünnep, mert tudjuk, hogy mi következett ezután. Urunk, hadd sírjunk a mi bűneink fölött, hadd sírjunk amiatt, hogy mi helyettünk és mi miattunk kellett felmenned a keresztre, de hadd újongjon a szívünk, hogy elhoztad a váltságot, és megszerezted számunkra a bűnbocsánatot és az örök életet. Légy áldott ezért, Urunk, így munkálkodj bennünk, gyülekezetünkben, környezetünkben, ebben a sok sebből vérző magyar hazámban, és kérünk, Urunk, hogy így áld meg a mi ünnepünket, áld meg nagypénteket, és áld meg húsvétot. Urunk, hadd legyen ez életünk alapja, amíg ezen a földi életben élünk. Hadd ismerjünk meg téged, és hadd fogadjunk be téged, mint megváltót és urat a szívünkbe. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi csöndben elmondott bűnvallásunkat, magasztalásunkat, kéréseinket is. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvéreket.